Itthon menő. Utazási podcast Szujó Zoltánnal. Ebben a podcastban segítünk megtervezni belföldi kiruccanásod, és ellátunk a leghasznosabb tudnivalókkal. Kövess bennünket! Ez az Itthon menő podcast Szujó Zoltánnal.
Sziasztok, itthon menő hallgatók! Megint egy izgalmas fejezetnél lapozzuk fel a hangos úti könyvet. Az itthon menő ezúttal Tiszafüredre visz benneteket, ahol megismerhetitek a helyi fazekasság hagyományát. Kiderül az is, hogy dolgoznak a régész búvárok, és milyen izgalmas tárgyak mesélnek a múltról a Tisza mélyén. Ellátogatunk egy bőrdíszműves műhelybe, vadregényes helyeken szállunk vízre, és megmutatjuk nektek a Tiszató legnagyobb biciklis centrumát is, ahol bringával lehet feltekerni a kilátó legtetejére. A tiszafüredi bőrműves műhely szuper program lehet, ha esetleg esik az eső, vagy ha csak megszakítanátok a strandolást, ha nyáron mentek, és a biciklitúrát. Nyitott műhely, olyannyira, hogy nem csak nézhetitek a mestert munka közben, de akár vele együtt is megcsinálhattok valamilyen bőrből készült szépséget, ha előre bejelentkeztek. Horváth Tibornak egy jurtája is van a kertben. Ha elmentek hozzá, mindenképpen kérdezzétek erről is, nagyon sok érdekes dolgot tud mesélni, de akár egy közös zenélésben is benne van. Riporterünk Kerekes Bori is sámán dobot ragadott a tiszafüredi kirándulás nyitányaként.
Horváth Tiborral hát egy közös zenélésbe kezdtünk így reggel 9 órakor, mikor ideérkeztünk Tiszafüredbe, a bőrműves alkotóházba. Ugyanis Tibor készítette ezeket a hangszereket, és nem csak hangszereket készít, hanem rengeteg minden mást. Kezdjük viszont azzal, hogy miért kezdett el ezzel a mesterséggel foglalkozni?
Hát, keressük az okokat.
Ki tudja
az én nagybátyám, nem, az én nagybátyám nagyon-nagyon híres szipész volt. Majd később bemutatom, mi volt neki. Megvannak az összes szerszáma a nagybátyámnak, ő ortopéd szipész volt. Miért? Hát Dongolából született, és egy ilyen ember ugye ülőmunkát kellett, hogy végezzen, kitanult ezt a munkát, és olyan híres cipész volt, hogy Debrecenből, Pestről, Miskolcról jártak hozzá cipőt készíteni, és mondta, fiam, tudod, az az igazi művészet, hogy én olyan cipőt csinálok, hogy aki nem tudott járni, az én cipőben újra tud, mert Dongolában ugye cipő nélkül nem lehet működni, nincs benne csont a lábba. És mikor hazajöttem iskolából, a Pista bácsiék egy olyan 80 méterre raktak, át szaladtam gyorsan, a három lábú szép már el volt készítve, leültem vele szembe, és akkor néztem, hogy készülnek a csizmák, cipők, és ebben nőttem fel a csiríz, meg a ragasztó illatában, meg a bőrbe. És az indítatás innét volt, utána meg ugye véletlen folytán a papám, akinek megszűnt a szakmája, mint borbé, cipész KTS-be elment raktárosnak. És a cipő készült, a hulladék bőrök között turkáltam, és akkor csinálgattam kisapó dolgokat. Az egész innét indult.
És utána, az anyag tetszett meg. Azon kívül, nyilván a gyerekkora meg, hogy tapasztalat meg minden, de gondolom, hogy az anyag is megtetszhetett, hogy igen, valamiért az ember úgy sajnálja ez a maradék anyagot is, nem? Hogy tényleg valamit még mindig lehet belőle csinálni.
Hát a kedvenc szívencsücske mesterem Kádágyi Ila bácsi az utolsó 10 centis bőrdarabot felvette az udvaráról, soha ebből még lehet valami. Tehát ők soha nem dobtak el semmit, mindent hasznosítottak, ez nem a mai világ. Hogy szoktam mondani, nem fogyasztó társadalom volt régen, hogy megveszem és eldobom és másokat veszek, hanem megveszem, és utána egy cipőt 30-szor meg kellett talpalni, vagy ha kilukadt, akkor megfoltozni, tehát nagyobb becsülete volt a tárgyaknak, és pont ebből adódik, amit mondott, hogy igen, így van. A bőr az egy hosszú távú beruházás.
De ugye, ott még nem volt meg az egész szakma nyilvánvalóan, amikor elkezdett csak ezekkel a kis bőrdarabokkal foglalkozni, hiszen még most is rengeteg technikával, különféle technikával dolgozik. Például itt van most egy könyv az asztalon. Ehhez mit kell tudni, hogy ezt tudja csinálni?
Igen, hát szoktam mondani, hogy persze mindenki a saját szakmájával dicsekszik, de a népi bőrös nagyon-nagyon szertágazó lábakon áll. Ugye kell, jó, hogyha tud könyvkötni. Akkor a nyerges, a szíjjátó, a népi bőrös vonalon a pázalkészség készítése, a bőrkikészítésben ugye nyers bőrt csinálni, ezt mind tudni kell ahhoz, hogy ilyen teljes értékű legyen az ember.
Hogyan lehet önhöz jönni, hogyha valaki turistaként érdeklődne, akár csak megnézni, akár csinálni, is valamit aha. együtt?
Hát az van, hogy honlapunkon telefonszám felhív a telefonon, egyeztetünk időpontot, honlap akár iskola is.
Mondjon.
Tessék?
A honlap címet nyugodtan lehet mondani.
Hát ha megjegyzik, hogy alkotóház 45@freemail.hu
E-mail címen lehet jelentkezni.
Bőrműves alkotóház. Vagy akkor csak rákattint Tiszafüreden a bőrműves alkotóház. És akkor ott felhoz mindent, már nem is kell megjegyeznie, hogy most, amit elmondtam.
Nagyon honni. Szépen köszönjük. Na, oké, szuper. Nagyon, nagyon szép ez is, meg szépek a munkák is. Köszönjük szépen. De a legszebb a dzsingiszkán.
Bizony megesik olykor, hogy a természetbe vágyakozó turista minden igyekezete ellenére sem tudja megfigyelni az adott helyszín élővilágát, hiszen az állatok nem mindig bújnak elő a kedvünkért a rejtek helyükről. Na ez a Tisza-tónál nem nagyon fordulhat elő. Az itthon menő korábbi epizódjaiban poroszlón, siklók között sétáltunk. Az ökocentrumban óriás halak úztak a fejünk felett, a tiszafüredi Albatrosz kikötőből pedig ezúttal madár megfigyelésre indulunk.
Előjük készítettem egy csónakot, nektek ki tudunk menni egy picit itt a vízre, nem tudom járt.
Jaj, de szuper! Hát Tiszafüreden még vízre nem szálltunk, úgyhogy kíváncsian várom, melyikkel megyünk?
Azzal a szürkével ott a tető alatt, meg van tankolva, és akkor azzal elindulunk. Egy picit itt szétnézünk itt a tiszafüredi medence területén. Ugye ez a Tiszató, ez egy óriási nagy víztározó, 127 négyzetkilométer a területe, és különálló részekre lehet bontani, 5 különálló részre. Ezeket a részeket csatornák kötik össze egymással, valamint az élő folyóval, a Tisza folyóval. Tisza folyóról kapjuk a friss víz utánpótlást, hogy ez a víz mindig ilyen szép friss maradjon, szálljátok itt be nyugodtan.
Köszönöm szépen, de milyen menő kis csónak ez?
Igen, ez egy túra csónak, ebben 8-10 is kényelmesen elférünk, és akkor ezzel szoktuk a vendégeket itt ilyen rövidebb, hosszabb túrákra elvinni.
Fekete Sándorral beszélgetünk egyébként, és az Albatrosz kikötőből indulunk egy kis vízi kirándulásra. Azt mondd el nekünk, Sanyi, hogy egy ilyen csónakot, mint amiben most ülünk, azt elvihetjük-e csak úgy magunktól, vagy valaki vezet bennünket, hogy működik ez?
Tehát itt több lehetőség is van rögtön, akár egyénileg is, tehát ezek szabadon jogosítvány nélkül vezethető csónakok, 6 méter hosszú, és egy pici ilyen hatlóerős csónakmotor van rajta. Ugye itt tartunk egy gyors talpalót a kedves vendégnek, van, aki nagyobb rutinnal rendelkezik, van, aki még nem vezetett ilyet. A túravezető itt mesél az élővilágról, a madarakról, a Tiszató kialakulásáról, és igazából egy ilyen kis jó kis kirándulás szokott kialakulni itt ezekből a vezetett túrákból. 1-2-3 órás túrák a legjellemzőbbek. 2 órás túrában már érintjük a madárrezervátum területét, nagyon változatos az útvonal, zegzugos részek, lagunák, nyílt vízterületek, úgyhogy általában azért elégedetten szoktak távozni innen a vendégeink.
Hát azért van egy olyan környezet, hogy nem nagyon lehet ez rossz, én úgy érzem.
Igen, alapjában véve itt aki ide születik, meg itt él, az a Tiszató szerelmesévé válik, és nem nagyon szívesen hagyná ezt itt, amit itt lát. Minden évszak más, mindig más látunk, más mutat a táj. Gyakorlatilag nagyon sokan elcsodálkoznak rajta, hogy itt élnek ebbe az országba, és még nem jártak itt, nem is gondolták, hogy itt milyen természeti értékek vannak itt a Tiszatavon. Egyáltalán, hogy létezik ez Magyarországon.
Tényleg nagyon gyönyörű. Egy gyors talpalót nekem is tartasz arról, persze, hogy hogyan kell vezetni a csónakot?
Nagyon egyszerű. Itt egy gázkar, amit fogok. Ezzel irányítom magát a csónakot, ezzel a gázkarral szabályozom a sebességet. Ugyanúgy, mint egy motoron. Minél inkább csavarom, annál jobban gyorsul. A kormányzás az fordított, tehát itt jobbra fordítom ezt a kart, a csónak elején már rögtön látjuk, hogy balra fordul.
Valószínűleg engem ez zavarna meg.
Egy-két perc is megszokja az ember, egyébként nagyon egyszerű, és ha szeretnéd, nagyon szívesen át is adom a kormányzást.
Hát ezt te is szeretnéd? Hát megpróbálom, nem tudom, hogy mennyire szeretnéd, de majd
itt
most kiderül.
Jó,
ez nagyon jó ötlet.
Bal kézzel vezetjük, úgy nagyon könnyű.
Igen.
Megfogod felül, és akkor már rögtön egy pici gázzal adom neki egy kis lendületet, és felintolod.
Igen.
És akkor rögtön.
Itt
azért be kell kalkulálni a szelet is, nem úgy van, mint a közúton. Az él is mozgat minket, ugye. Vannak nagy nyílt vízfelületek. Balatonhoz hasonló. Jön egy nagyobb szél, fél méteres, 60-70 centis hullámok kialakulnak. Erre mindig figyelünk, viharba nem indulunk el. Viharjelzés van, benn maradunk. Vannak viharjelző tornyok, ezek ilyen villogással jelzik azt, hogy rossz idő közeledik.
Mi a madár?
Közben ott egy babcsó.
De szép. És akkor itt azért valószínű, hogyha mondjuk elindulunk egy ilyen túrára, akkor találkozunk az élővilággal is.
15-20 madárfajjal azért egy ilyen 2 órás túrába szoktunk találkozni. Úgy nagyon jellemző gázlómadár, mindig a víz közelébe helyezkedik el, megnyújtja a nyakát a víz felé, és úgy várja, hogy odaúszon valami táplálékkal.
Történik, most fordítva megyünk.
Egy kicsit beavatkozunk ki, és akkor egy hirtelen mozdulattal elkapja a táplálékot. Ők így táplálkoznak.
Most pont ezt akartam mondani, hogy elég egyszerű megtanulni ezt, közben ugye sikerült pont a másik irányba húznom akart.
Ugye, igen, a túravezetés meg komplikált, mert ugye én vezetem a csónakot, közben arra is figyelek, hogy mi történik, meg közben ugye beszélek a vendégekkel, ott már jobbról egy másik madár rögtön, ő a szárcsa, úgy hívják.
Fekete
tollazat, fehér csőr felett egy fehér homloklemez. Költési időszak már kezdődik itt a nádasba, gyékényesbe. Költeni, összehúzgálja ezeket a szálakat, amiket itt látunk, és úgy épított bent egy fészket.
Közben a halakat is látom ugrándozni mindenfele.
Igen, halmozgásokat megfigyelhetünk. Mondják, úgy szokták úgy mondani, hogy fürdik a ponty, olyan is van, feljön a ponty, fordul egyet. Szoktuk látni az oldalát, hatalmas pikkelyeket. De látunk kifejezetten rablásokat is. A rablásnak hívjuk azt, amikor egy ragadozó hal elkapja a táplálék halat. Ilyen a balin például, a süllő, harcsa, csuka. Aki tapasztalt horgász, már ebből a rablásból megmondja azt, hogy valószínű milyen hal volt, látja a fröccsenést, milyen fröccsenést, hogy fordul a hal. Ilyenkor általában azért balinokat látunk, jobban csapkod.
Hol érdemes kikötni? Most nyilván a teljesség igénye nélkül, mert biztosan nagyon sok állomás van.
Tavaly évben több új kilátó is elkészült itt a Tisza-tavon. Ezek a kilátók csak vízi úton elérhetőek. Nagyon kedvelt túracélpontok ezek. Mi is túráink során útba ejtjük, kikötünk van kikötési lehetőség, és ugye ahogy felmegyünk a kilátóba, egy gyönyörű panoráma tárul szemünk elé. A Mátrát, a Bükköt is látjuk, egy naplemente túra, egy óriási élmény, egy ilyen kilátót új útba ejtve. Úgyhogy ezeket a helyeket ajánlom, kajakkal, kenuval, motorcsónakkal, bármilyen vízi eszközzel meg lehet közelíteni.
És akkor aki vízre is szeretne szállni, valamelyik csónakkal, az Albatrosz kikötőből, akkor ez hogy találhat meg benneteket?
Tehát Tiszafüred kikötőkörút, valamint az albatroszkikötő.hu címen mindenféle információt megtalálnak rólunk.
Tiszafüred több száz éves múlttal rendelkező fazekas központ is. A város leghíresebb fazekasa 60 éve űzi a mesterséget, most már 2 lányával és feleségével együtt. A műhelyben is várja a látogatókat előzetes bejelentkezéssel, a szemben lévő házban pedig varázslatos kiállítást rendezett be eddigi életművéből.
Tiszafüreden a fazekas házban beszélgetünk Szűcs Imrével, most ugye éppen nem a korongozás, nem az edények elkészítése történik, hanem ugye a festés, úgyhogy akkor most megfordítjuk egy kicsit a sort, és kezdjük innen. Hogyan festik ezeket a gyönyörű szép edényeket, ugye tálak és miskakancsók készülnek most, mi az anyag például, amivel festik?
Egyszer égett edényekről beszélünk már, első égetésen túl vannak, most ilyenkor szoktuk belerakni a zöld színt, mert az hajlamos arra, hogy átsugárzik a másikra égetéskor.
Tehát sorrendje is van a festésnek.
Sorrendje is van, így van. És most éppen az történik, hogy a zöldet rakjuk bele, és utána bemázazzuk, és újra megy vissza a kemencébe.
Na és mi az eszköz, amivel díszítenek? Mert ugye itt nem ecsetet. Ecsetet
hát
is ecsetet látok.
Ecsetet láthat bőven, de írókával díszítünk.
Írókával.
Az egy cserépedény. Gurgulának is mondják, mifelénk íróka a neve.
De gondolom, itt ezeket az írókákat is önök készítették.
Persze,
itt az ember, amit tud, ezt megcsinál.
Felszámot maga csinált magának valamikor is. Ma is úgy van, legtöbbet mind csinálunk, meg minden szerszámot.
Ugye itt nagy hagyománya van a környéken a fazekasságnak. Egy pár szóban mesélne nekünk erről?
Aki tudja a fazekasság történetét, az tudja, hogy rengeteg tájegységi központ alakult ki valaha mikor, korábbi évtizedekben, évszázadokban, ebből, ezek közül a fazekas központokból a tiszafüredi elég nagy hírnévre tett szert. De sajnos ez a 20-as évek, 1920-ra itt megszűnt a fazekasság.
Na de akkor különösen érdekes, hogy önök viszont miért kezdtek el ezzel foglalkozni?
Hát nekem az volt a szerencsém, hogy egy olyan mestert ismerhettem meg gyerekkoromban, aki a többi mesterekkel ellentétben még művelte a szakmát. Karcagon, és egy osztálylátogatás alkalmával kerültünk a műhelyébe, és úgy elbűvölt engem, ahogy bánnak ezek az emberek, voltak több ember dolgozott ott együtt, és mint egy varázsló úgy kezelték az agyagot, úgy alakult, úgy nőtt a kezük alatt kifele az edény, hogy elkápráztatott, és na milyen jó volna ilyet csinálni. És mikor elvégeztem a 8 osztályt, korábban már jártam hozzá, műhely, hagyj járjon át fel a műhelyszag, és akkor küldött nekem egy levelet a mester, hogy ha kedvem van még agyagozni, akkor felvesz.
A díszítés az hogy történik? Úgy látom, hogy előtte először bele is van karcolva.
Azt még nyers állapotban rá kell karcolni a mintát, írókával kitölteni, most is írókával rakja még, mert az ördög hiányoznak a miskákból.
És ez a tányéroknál, a tálaknál is ugyanígy történik, hogy előtte bele van karcolva?
Igen, már mindig nyersen, nyers állapotban, úgyhogy nem szárazon, hanem hogy még a lényeg az, hogy lekaparjuk a festéket karcolóval, és az adja meg a kontúrját a motívumoknak.
Hogyan alakult az önök családjának a történetében az, hogy most itt az egész család tulajdonképpen ezzel foglalkozik?
Hát úgy, hogy itt nőttek fel a gyerekik. Még itt van ez a két madzag. Ide volt felkötve a hintájuk, és mi dolgoztunk, és a gyerek itt ült a hintába, és hát a műhelyben nőtt fel jóformán. Akkor a kisebbik, ugye az volt, az mondta először, hogy ő nem megy sehova se tanulni, jön ide hozzánk. Hát jó, gyere. Aztán a nagy elment középiskolába, pár év múlva azt mondja, 4 év eltelt, leérettségizett, én is jövök hozzátok. Hát mondom, az nagyon jó lesz, mert mondom, akkor vagy egyszerre lesz mindenkinek jó, vagy egyszerre megyünk a pokolba. Hát, ugye mindenki a műhelyből fog megélni, ez rizikós volt, vagy úgy tűnt, hogy ez nem a legjobb megoldás. Hát azóta már ők is középkorúak, de itt együtt dolgozunk.
Tehát a Szűcs Imre fazekas házat kell beütni ugye az interneten, és akkor az alapján megtalálják önöket, még a címet legyen kedves, mondja el.
Tiszafüred belső kertsor 4/A.
És akkor itt lehet jönni múzeum, vagy a műhelylátogatásra is.
A gyűjteményes házat azt feltétlenül ajánlom a látogatóknak, mert én az első perctől kezdve gyűjtöttem a munkámat. Mert tudom, hogy milyen nagy gond valakinek a munkáit összeszedni majd 100 év múlva mondjuk, mikor már nincs a mester, és akkor abból csinálunk majd egy gyűjteményt, vagy valami. Én azt mondtam, el tudnám adni, de nem adom el. Egy-egy darabot meghagyogattam, de ha valaki kér belőle, akkor én azt még meg tudom csinálni.
Arról, hogy a Tiszató felfedezésére a két legjobb jármű a csónak és a bicikli, már többször esett szó. A bringákat pedig nem kell magatokkal cipelnetek, a tó körül több bicikli kölcsönző közül válogathattok, közülük a legnagyobb Tiszafüreden van.
A Tiszatavi Kerékpár Centrumba érkeztünk, ahol Szilágyi Gyula fog nekünk segíteni, eligazodni a kerékpárok gyűrűjében, mert hogy itt azért bőven van kerékpár. Kinek mit ajánl? Mi az, amit ilyenkor meg szoktak kérdezni? Nyilván az, hogy valaki mennyire bírja a strapát, vagy hogy merre akar menni? Mert hogy ugye azért itt különféle kerékpárokat látok, amik nem feltétlenül ugyanarra a terepviszonyra jók.
Közel 400 kerékpárral állunk rendelkezésre, gyerekkerékpároktól kezdve a mountain bike-okig, és elektromos kerékpárokig, túrakerékpárokig, minden generáció és korosztály megtalálja megfelelőt.
Na akkor mondjuk vegyük azt, hogy ide jön egy család, ebből az egyik egy kisgyerek, a másik már egy nagyobb, az apuka nagyon bírja a strapát, az anyuka mondjuk kevésbé, akkor hogyan áll össze a családnak a bicikli kollekció?
Hát, hogy megkönnyítsük ezt, egy éve egy online foglalási rendszert létrehoztunk, és most már az ide érkezők napokkal vagy hetekkel korábban ki tudják választani a ttkc.hu weboldalunkon Hasonlóan, mint ahogy egy szállodai szobafoglalás meg tud valósulni. Az a tapasztalat, hogy különböző kerékpározási igények vannak, az egyszerű konszolidált is megtalálja a megfelelőt, de vannak azok a csúcsvezetők, technokrata szemléletűek, akiknél nagyon fontos a műszaki opció, éppen ezért ez részükre is megvannak ezek a típusok.
Mondjuk az elektromos kerékpárok esetében fontos-e az, hogy mi a termünk vele, mennyit akarunk vele menni, mit kell, hogy bírjon?
Természetesen azért is állítottuk úgy össze a bérlési időterminusokat, hogy aki egy rövidebb időre jön Tiszafüredre, egy órára is bérelhet kerékpárt, de itt az a tapasztalat, hogy és most már egy trendi lett a Tiszatónál a tó megkerülése, ami 65 kilométer, és ezt meg lehet hagyományos kerékpárral is tenni, viszont az idősebbek, vagy esetleg akik nem ilyen nagy távolságokhoz vannak szokva, azoknál jól jön az elektromos rásegítés, és nekik szoktuk ezeket a típusokat ajánlani.
Mi a tapasztalat, hogy azért itt ugye a kerékpáros turizmus az eléggé megy, hogy aki eljön a Tiszatóhoz, az valószínűleg két kerékre is ül, vagy akár mondjuk, hogyha mondjuk a rollereknek is két kereke van, akkor áll?
Hát a nagyobb távolságok miatt szükséges a kerékpározás, a kerékpárbérlés, és...
Tulajdonképpen ki is van építve minden, tehát hogy ez egy praktikus módja is annak, hogy az ember körbenézhessen.
Hát jobbnál jobb turisztikai attrakciók vannak a környező településeken, amiket szeretnek minél többet felfedezni. Ehhez hát a kerékpár a legpraktikusabb, mert a gátkorona tetején épült a jó minőségű kerékpárút, sőt két évvel ezelőtt a Tiszafüred Poroszló közötti az év kerékpárútjának választották, mivel négy híd is megy át a Tiszán, és gyönyörű panoráma fogadja az ide érkezőket.
És ugye, hogyha ide jön valaki a biciklis centrumba, akkor is gyönyörű panoráma is fogadhatja az ide érkezőket, mert hogy ugye van egy panoráma teraszuk, ezt megnézhetjük még?
Természetesen a második emeleten található, egy nagyon szép rálátás van a Tiszatóra, és egy különlegessége, hogy kerékpárral lehet fölkerékpározni a második emeletre, egy kis térélmény is legyen, és onnan pedig le tudnak szintén kerékpározni, gördülni a vendégeink.
Akkor már ugye ott is lehet egy kicsit gyakorolni. Megnézhetjük?
Természetesen.
Menjünk akkor. Ami most egy kicsit pihentetőbb módját választottuk az idevaló feljövésnek, ugye lifttel érkeztünk annak ellenére, hogy lehetett volna gyalog és kerékpárral is. Na de és itt már is nem csak a gyönyörű panorámát látjuk, hanem azt is, hogy van egy nagyon szuper kis kávézó. Itt akkor ezek szerint nem csak az elektromos bicikliket lehet újra tölteni, hanem saját magunkat is.
Hát igen, a kerékpározás után megszomjazik, vagy megéhezik a kedves vendég, és a épület eltervezésénél egy nagyon-nagyon jó szempont volt az, hogy vizuálisan is erre a barátságos természeti környezetre, vadregényes környezetre rálássanak a vendégek, és a panoráma teraszról van egy ilyen szép látványa Szabadstrandra, illetve itt egy félszigetre. Az érdekesség az, hogy föl lehet kerékpárral jönni ide a második emeletre, a rámpán, egy 400 méter hosszú utat kell megtenni, természetesen egy minimális szintemelkedéssel, és ezt akár idősebbek is meg tudják tenni, és itt a panoráma teraszon pedig el tudnak fogyasztani ételeket, és egy bizonyos időtöltésben pedig a büfének a termékköreit, kávét, illetve üdítőket is szolgálunk fel a részükre.
Na de és meg egy kicsit a berendezésről azért beszéljünk, mert ugye most a hallgatók azt nem látják, hogy gyakorlatilag itt minden bicikliből van.
Hát a székeknek egy érdekessége, hogy kerék alakulnak, és ez is valahol ezt a kerékpáros feelinget tükrözi és erősíti. Mert hát igazából itt a Tiszatónál és ebben az épületben is majdnem minden a kerékpározásról szól.
Tehát akkor a Tiszatavi Kerékpár Centrumot kell keresni Tiszafüred központjában, és innen bármerre a Szélrózsa minden irányába két keréken el lehet indulni.
Így van, és szeretettel várunk mindenkit.
Rossz idő esetére ajánlunk még egy programot. Nézzétek meg a Tiszafüredi Kispál Múzeumot, de ne vitrinek mögött porosodó tárgyakra készüljetek, hanem igazi élményekre. A múzeumban beöltözős élményvezetéseket tartanak, és több társas játékot is kipróbálhattok. És ha arra vagytok kíváncsiak, hogy kerül elő egy jégkorszaki lelet a Tiszatóból, akkor most nagyon figyeljetek.
A környékbeli vizeket most már bejártuk mindenféle vízi eszközzel, ugye a halakat is megismerhettük az ökocentrumban, tehát már mindenhogy végignéztük a vizet, arra viszont nem számítottam, hogy még akár leletekkel is találkozhatunk, például, hogy mondjuk akár a Tiszában mamut maradványok is lehetnek, Mester Edittel, dr. Mester Edittel beszélgetünk a Kispál Múzeumban, olyan leletek között, amik ugye a Tisza vizéből kerültek ki. Milyen régi leletekről van szó?
Hát ez a jégkorszak, a negyed időszak 2,5 millió évvel ezelőtt kezdődött el, az a nagy eljegesedés, ami ezt a területnek a peremvidéke volt ebben az időszakban, és itt éltek ezek a nagy testű állatok, akik elsősorban növényeket fogyasztottak, és ezért találjuk meg ezeknek az állatoknak a maradványait. Ugye a Tisza nagyon fontos élővíz volt abban az időszakban is, és vonzotta az állatvilágot, és utána, amikor ezek elpusztultak, egy vastag üledékréteg borította a csontjaikat, amit aztán később a folyónak a különböző változásai során a felszínre kerülhettek. Elsősorban halászat, illetve homokbányászás során kerültek elő, de nem csak a mamut maradványok, hanem a különböző egyéb óriás szarvasok, óriás bölények és különböző olyan állatok, akik abban az időben élhettek itt a Tisza partján.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy magából a Tisza vizéből emelték ki ezeket a leleteket.
Igen, hát van olyan eset, ugye, amikor a halászoknak a hálójába akadnak bele, de ez nem ritkaság, tehát igazából a folyópartokon ez nagyon jellemző Magyarország területén, hogy ezek a régi ősi állatoknak a maradványai előkerülnek, és ugye természetesen a középkori ember azt hitte, hogy itt valamilyen óriásokkal, vagy egyéb csodálatos lényekkel volt kapcsolatban. Tehát pontosan így alakulnak ki ugye ezek a történetek minden földrészen. A múzeumot a 19. században alapították, és ekkor már kezdték összegyűjteni ezeket az ősi maradványokat, tehát nem csak mostani, hanem a múlt századi leleteket is bemutatjuk itt a látogatók számára.
Azért is kérdeztem ezt, hogy a vízből kerültek-e közvetlenül elő, mert valahogy az embernek ugye a régészről az jut az eszébe, hogy a régész az, aki a földből próbálja ugye a leleteket kiszedni, aki ott végez munkát, de az valahogy nem nincs meg, hogy a vízből is kerülhetnek akár előletek, tehát akkor ezek szerint mondjuk a régésznek búvárkodnia is kell tudni?
Vannak olyan speciális régészek, ugye, akik a búvár technikával ugye különböző kikötőknek vagy olyan maradványokat, amiket azóta már ugye akár a vízzel is öntött, akár a Római Birodalom területén vagy tengerpartokon is, tehát ez egy nagyon speciális rész a régészetnek. Igazából itt a Tisza mentén, a Tisza tó mentén a legnagyobb feltárások pont a Tisza tó építésekor történtek, hiszen tudták, hogy milyen területeket fog elönteni a víz, és előtte nagy régészeti feltárások voltak. A Magyar Nemzeti Múzeum régészei dolgoztak több helyszínen is, nagyon értékes leletek kerültek elő, és ugye ezeket mutatja be a múzeumunk, de ez nem állt meg a napjainkban is folyamatosan, ugye különböző építkezések zajlanak a tópartján, tehát mi is most éppen Tisza örvényen a templomdombon tárunk fel egy középkori templomot, körülötte a temetőt és a falva, tehát nagyon folyamatosan élettel van teli a Tisza part ma is, és ez ugye számunkra azért jó, mert rengeteg lelet kerül elő minden történelmi korszakból. Maga a Kispál Múzeum is jégkorszaktól a huszárokig, tehát a legkorábbi leletektől egészen a 19. századi tárgyakig mutatja be a város történetét.
Ugye pont amikor jöttünk, akkor is egy gyerekcsoport volt itt, és mondta, hogy hát most már átöltözött, mert hát hogy itt ilyen élményszerű vezetés is van, viszont azon gondolkodtam, hogy minek lehetett beöltözve, ezt nem láttam, mert itt lehet mamutnak öltözni, lehet ősembernek öltözni, sőt egészen a huszárig bárminek.
Igen, hát pontosan ez a célja, tehát egyrészt a gyerekek is fel tudnak öltözni, ők is a kezükbe tudják fogni a fegyvereket, ruhákat. Én most a 19. századi ruhámat vettem fel, mert legyél te is huszár volt a programunk célja, és ezzel megismerhették ugye a 48-as szabadsághalász tiszafüredi eseményeit, és ugye felvettük azt a szép ruhánkat, legyezőnket, napernyőnket, és igazi úrinők lehettünk, és tudtunk tejázni a szalonunkba is, mert a kiállítás a 19. századdal ér véget.
Mégis csak jobb ez, mint mamutnak öltözni.
Hát régészként igazából én azt is szívesen vállalom.
Na, és akkor ugye ezt említette, hogy most megy még vissza egy ásatásra. Ott milyen fázisban tartanak, mi az, amiket találtak eddig?
Ez Tisza örvényen található konkrétan a gát mellett, a középkori örvényfalunak a maradványai. Az szintén egy halom, mert hogy a víz járt a területen, ugye ezek voltak a fontos települések, és ott egy kis templom volt régen, és körülötte a temető, a település náttetős veremházaival, és a temető is közvetlenül a templom körül van. Ezt meg is tudom mutatni, meg készült róla egy rekonstrukció itt a teremben. Itt láthatóak azok szintén egy gasztronómiai sajokként kihelyezve. Természetesen a táplálkozás azért sokat változott az évszázadok során, de mint látható, nagyon sok mezőgazdasági eszköz, ugye itt már vasból készülnek a tárgyak, a főzőfazekak, illetve már mázasak az edények is. Egészen a törökkorig laktak folyamatosan az emberek ezen a településen, akkor néptelenedett el. Ez a Tiszának egy fontos átkelő helye volt, és ezért ugye ide összpontosult abban az időben a lakosság. Még működtettek is egy révet, tehát hajóval vitték át az utazókat a Tiszán, az állatokat, embereket is, és ez a kis templom szolgált arra, hogy mérséket tudjanak tartani. Ma az alapfalai maradtak meg, ezt tárjuk most fel, mert később egy olyan turisztikai beruházás fog készülni, ahol szeretnék felépíteni. Tehát ezért fontos, hogy az alaprajzát meg tudjuk pontosan határozni a templomnak.
Ha valaki szeretné megnézni ezt a sok érdekességet, ami itt van a múzeumban, ráadásul szeretne mondjuk egy ilyen élményszerű vezetést is ehhez kapni, akkor hogyan tud jelentkezni, kell-e szólni előre?
Természetesen a csoportos programokhoz be kell előre jelentkezni. A kispánmúzeum.hu a honlapunk, ugye ezen nagyon részletesen megtalálhatók az információk, a kiválasztható programok is. 10-től 4-ig vagyunk nyitva, tehát szeretettel várjuk a látogatókat. Érdemes az interneten megnézni, hogy milyen programokat kínálunk, és akár családoknak, akár iskolai csoportoknak, vagy felnőtt csoportoknak, nyugdíjas csoportok is szoktak érkezni. Nekik is tudjuk ezt biztosítani, hogy felöltözzenek, élményszerűen vezessük körbe őket, és a játékainkat, és a többi eszközeinket is ki tudják próbálni.
Négy epizódban jártuk végig a Tiszató látnivalóit, és még mindig maradt bőven kipipálandó pont a bakancs listánkon. Kóstoltunk incsiklandó rétest, vacsoráztunk óriás halakkal a fejünk fölött, csemegésztünk súlymos csokiból, kitomboltuk magunkat a sarudi élményfaluban, megismertünk olyanokat, akik a Tiszából kiszedett szemétből álmodnak újat, és akkor csak néhány példát említettem. Ez a vadregényes tó tele van színnel, érintetlenséggel és rengeteg programmal. Fedezzétek fel ti is!
Itthon menő utazási podcast Szujó Zoltánnal. A következő epizódban újabb mesés hazai tájakra kalauzolunk el. Hidd el, ez egy végtelen történet. Biztos, hogy van olyan hazai táj, sztori, étel, szó, amiről még csak nem is hallottál. És ha a kíváncsiság szikrája picit is pattog benned, kövess bennünket. Ez az Itthon Menő Podcast Szujó Zoltánnal.